Sziasztok, ez itt a DevTest 48. adás. Ma velünk van Gábor, Tibi
és Edu.
Ma végre lesznek a Java hírek, amelyekről Gábor nekünk fog mesélni, és fogunk kicsit beszélni arról, hogy hogy lehetne responsív képeket kiszolgálni, milyen megoldások vannak erre, és fogunk beszélni a CSS-ről.
Java híreknek két érdekességet hoztam, az egyik a Google App Engine most már támogatja a Java 11 runtime-ot, így akár oda tetszőleges framework-el is fejleszthetünk alkalmazásokat Java 11-ben, valamint a JDK 13 érkezése az szeptember 17-re van datálva, és a legérdekesebb újdonság az, hogy a régi szoketet újra implementálták kényelmesebb és használható változatba.
És tudsz kicsit mesélni arról, hogy mi ez a pontosan Google App Engine?
Igen, ez igazából ilyen szerverless alkalmazások futtatására szolgáló felület, ahova telepítheted magát az alkalmazást, és mint ilyen platform as a service jelleggel, ott bármit tudsz futtatni. Tehát nem csak a Java támogatott, hanem a Python, Go, PHP vagy Node.js projekteket is tudsz oda deployolni, és ott úgy futtatni, mint ha egy saját szervered lenne.
Ez csak nem kell... felhő alapú?
Igen, felhő alapú a szolgáltatás, és nem kell egy teljes szervert fenntartanod ahhoz, hogy működtesse egy alkalmazást.
És egyébként ez teljes mértékben fizetős?
Igen, ez fizetős szolgáltatás.
Ha én jól emlékszem, akkor régebben lehet most is így marad, hogy ha Google-nál regisztrálsz, akkor ott talán $300 kapsz ingyen felhasználásra. Nem vagyok ebben biztos, hogy ez még mindig így van, de régen így volt.
Igen, voltak ilyenek, meg talán vannak is. Annak idején én $200-ral kezdtem, gyorsan elfogyott.
Tehát mondtad, hogy Java 11-et támogat, és hogy gyakorlatilag bármilyen framework-öt lehet már így használni. Itt pontosan mire gondoltál? Amiket így te szívesen használnál, amit eddig nem lehetett ilyen formán?
Itt arra gondolok, hogy akár egy Spring Boot-ba fejlesztett alkalmazást is lehet oda deployolni, és ott futtatni. Tehát ez eltér a lambdáktól, ahol csak egy ilyen függvényt tudsz meghívni vagy szerkeszteni, itt komplett alkalmazást tudsz deployolni. Akár monolitot, akár mikroszervizeket, tehát hogy egy sokkal komplexebb és nagyobb méretű dologról van szó.
Ugye említetted, hogy kijött a 13-as, illetve tervezetten kijön a 13-as JDK is, és most ezt csak úgy általánosságban kérdezem, hogy a JDK-nak például egy új verzióját mennyire rizikós, vagy fájdalom, vagy esetleg fájdalommentes telepíteni például szerverre?
Nem tart túl sokáig föltenni, nagyon könnyű, nagyon kényelmes kezelni ezeket, tehát igazából csak a Java Home-ot állítod át, hogy akkor innentől kezdve ezt a Java Home-ot használod és fejleszthetsz. Vannak olyan esetek, amikor jobban belenyúlnak a JDK-ba, tehát például azt mondom, a 9-es környékén vagy a 10-es környékén kivezették a XML támogatást, és arra külön libet kellett behúzni. Ott egy picit fájdalmasabb a meglépés, mert hogy akkor az alkalmazásodban egy külön függőséggel kell megoldani azt, amit kivezettek. De alapvetően nem módosítanak akkorákat a JDK-kon, hogy ezt minden alkalommal komolyan újra kelljen írni az alkalmazást.
De hogyha egy ilyen változás van, akkor azt azért jelölik, gondolom, annál az adott verziójánál, hogy ez ilyen, nem is tudom, ilyen breaking change-szerű.
Igen, ezt mindenképp jelölik. Inkább ami miatt nem szokott megtörténni, az, hogy a ügyfelek nem követik ilyen gyorsan a JDK-kat, ők rendszerint csak a LTS, azaz a hosszú ideig támogatott verziókat frissítik, és azokba fejlesztenek, ebből még mindig a 11-es az utolsó, ami ilyen LTS változat. És ez várhatóan 2022-ig így is lesz.
Van egy érdekes hírünk, konkrétan úgy lenyomat lopásról szól. Ugye volt egy ilyen problémakör, nem is olyan régen, hogy hát most nagy pánik van, szintet léptek az adatbiztonsági kérdések, és az volt a lényeg, hogy hát nagyon sok embernek a személyes adatai, ugye köztük az új lenyomatai, kikerültek a publikum elé, mármint hogy el lehetett érni annak, aki ért hozzá, és el is akarta érni. Ez konkrétan a BioStar 2 nevű ilyen nem is tudom, biztonsági technikai szoftver hibájából származott, és azért szerintem ez egy elég érdekes kérdéskör, mert például ezt a szoftvert használja a brit rendőrség is, ahol biztonsági zárakat, tehát új lenyomat által működtetett biztonsági zárakat használnak, vagy alkalmaznak, és azért ebből elég durva belegondolni, hogy mennyi veszélyt tud ez okozni, főleg abból kiindulva, hogy most ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy vajon mi van akkor, hogyha valaki hozzájut egy új lenyomathoz, az amit lehet kezdeni, és Csak beírtam a Google-ba, hogy nem tudom, mű új készítése új lenyomatból. És egyből dobta ki a videókat, hogy egyébként, ahogy tudsz, egy új lenyomat alapján legyártani házilag otthon egy kis réteg ilyen gumiszerű anyagot, amit gyakorlatilag, ha megkötött, akkor azt fel tudod használni arra, hogy mondjuk a telefonodnak a új lenyomatos feloldóját feloldjad, és mutatta a srác, tökre egyértelműen látszott, hogy ez így működik, tehát hogy ezt így házilag körülbelül, nem tudom, 10 perc munkával, meg két nap száradási idővel így meg tudod csinálni. Igaz, ezt úgy csinálta, hogy megfogta, és nyilván saját ujját belenyomta egy anyagba, és aztán az volt a minta, és az alapján készítette el ezt az anyagot, de hogy azért gondolom nem olyan bonyolult megcsinálni azt, hogyha te kapsz egy új lenyomatot digitális formában, akkor abból legyártsa egy ugyanilyen cuccot, és azért az is durva, hogy ha már csak a telefonodat fel tudod oldani, vagy valakinek a telefonját az ő új lenyomatával, ott mennyi adatához hozzá tudsz nyúlni. Főleg azért, ha mondjuk egy banknak az alkalmazását használod, vagy bármilyen ilyen alkalmazást használsz, ami új lenyomatta vezérelt, és pénzhez jut, az elég durva belegondolni, hogy mennyi minden került rossz kezekbe.
Igen, pláne, hogy egyre inkább divatosabb a mobillal való fizetés, és hogy egyre több bank is ad ki olyan alkalmazást, amivel a kártyádat tudod virtualizálni, és ezáltal fizetni.
Igen, tehát ahogy működik ugye az Apple Pay, vagy ahogy most kijött a, nem tudom, itthon nem soron, Erste-nek? Most itt a reklámhelye, de hogy ugye Erste, talán a Granit, vagy Magnet valamelyik banknak, meg most az OTP-nek is kijött a digitális fizetése, vagy ott van a, nem tudom, Revolut, tehát hogy így azért elég sok, plusz ugye a Xnet bank, amit tudsz használni alkalmazás formájában a telefonodon, azért hát elég nagy veszélye járhat ez.
Hát igen, csak azért vannak sokkal egyszerűbb PIN megoldások a telefonoknál, amelyekhez nem is kell az új lenyomat, főleg Androidoknál. Vagy nem is, igazából iPhone-on is, vagy valamik más eszközön is, ahol sima PIN-et használnak, ami 4-0, vagy nem tudom, 1-2-3-4, ott igazából ott is eléggé könnyű ellopni bármit is. Mert igazából a telefonoknál az összes, tehát ott, ahol van a új lenyomat, ott is kell megadni a PIN kódot is. Például iOS-on úgy, vagy az, vagy azt tudsz, vagy egyszerre mind a kettőt tudsz használni, mondjuk, ha nem sikerült neked új lenyomattal megnyitni a telefon, akkor tudsz PIN kódon megnyitni a telefont.
Olyan van, de hát most van X próbálkozásod, és utána jön az, hogy akkor bepötyögheted a PIN kódot.
Igen, de attól még tudsz beírni a PIN kódot, szóval ebből a szempontból, ha valakinek van egy új lenyomat, és van egy PIN kód, ami 3-0, vagy 3-1, vagy mit tudom, milyen egyszerű izé, ami nagyon könnyű megtalálni, ott a új lenyomat nem sokat segít ebben az esetben amúgy.
Persze, most ez csak egy példa volt. Tehát, hogy a telefonon is már mennyi olyan adat van, vagy adatod van, ami ha más kezébe kerül, akkor az neked annyira nem lesz jó.
Hát ott meg ott, ahol tudsz belépni valamelyik irodába, így új lenyomattal, ahol van sok értékes dolog, és onnan bármit tudsz elvinni.
Hát igen, tehát ahogy például a hírbe is azt hiszem ezt írják, hogy új lenyomattal működtetett biztonsági záros ajtóknál, és például gondolj be, hány olyan intézmény van, ahol most ez kicsit ilyen Mission Impossible-ös, de hogyha valamilyen ilyen legyártott új lenyomattal be tudsz jutni, akkor ott azért nyilván hozzájuthatsz rengeteg olyan adathoz, amit nem akarják, hogy mások, hogy te elérje. Érdekes.
Vagy ha a modern börtönben már a ajtók így nyílnának.
Igen. Egyébként ennek a cégnek, aki ezt a szoftver gyártja, ez a Suprema, mindig az ő mást olvasok, kísértetően hasonlít valami másra. Na mindegy, egyébként nem csak új lenyomatokról volt szó, hanem rengeteg ilyen egyéb más személyes adat. A fotók, arcfelismerési adatok, meg mindenféle más, amik szintén azért így veszélyforrások másnál.
Szerintem akkor lehet a nagyobb probléma, amikor ennek a Suprema cégnek a ügyfeleknek az adatai egy közös szerveren van tárolva, tehát mondjuk valahol cloudba. Szóval ebben az esetben szerintem nagyobb probléma lehet, mert hogyha az ügyfelek külön-külön saját szervereken tárolnak az adataikat, akkor még attól kicsit szerencsésebb a helyzet, szerintem.
Hát a hír az arról szólt, hogy több cég, több ügyfelének az adatai kerültek ki, tehát nem csak egy, nem csak a brit rendőrség, hanem nem tudom, pár céget azt hiszem felsoroltak, meg jó párat nem. Tehát nyilvánvalóan egy helyen, vagy nem biztos, hogy egy helyen tárolják ezeket az adatokat, de hogy...
De akkor lehet, hogy van valamelyik backdoor, amelyiken keresztül lehet elérni több helyről az adatot, vagy valami
lehet,
olyasmi.
Lehet, igen. Szóval összességében ez kicsit hasonló volt, mint amikor a Google-t őszivárogta ki, ugye a Plaintext File-ból az adatok, és beszéltünk erről, hogy username és passwordök kerültek ki nyilvánosság elé, csak hát ez már egy kicsit más szint. És itt már nem csak PIN kódokról, meg jelszavakról beszélünk, hanem igen, ilyen típusú adatokról is.
Amit nem tudsz lecserélni.
Igen. Vagy akkor kicsit el kell menni egy nagyobb műtétre, mondjuk.
Beszéljünk egy kicsit CSS InJS-ről. Tudom, hogy többször is már podcast keretében beszéltünk róla, viszont szerintem, hogy továbbra is elég érdekes a téma, és igazából én egy olyan oldalról szeretném most kicsit beszélni a CSS InJS-ről, hogy vannak olyan CSS szabályok, ami szerintem tök felesleges írni újra és újra. Most például a betűméretekre gondolok, és ilyen eltartások, ami margin és padding. Tehát, hogyha jó van megtervezve a design, akkor fontméretek meg az eltartások az ismétlődő. Most arra gondolok, hogy mondjuk a fontméretek lehetne, tehát ugyanazok a fontméretek lehetne felvenni a mobil, a tablet, meg a desktop nézetbe, csak hogy más is más lehetne használni, viszont a kód az, maga a kód az duplikálva lesz. Tehát most arra gondolok, hogy például vannak olyan esetek, amikor mondjuk mobilon kell, hogy 12 pixel magas legyen a szöveg, a tableten 14, és lehet, hogy is előfordulhat egy olyan eset, amikor a tableten is kell, hogy legyen 12 pixeles méretű szöveg. Szóval így a kódot le kell duplikálni, vagy, tehát nyilván van egy másik megoldás, ami CSS preprocesszorokat meg lehet oldani, hogy írni egy függvény, és akkor ő fog majd generálni azt a CSS, de attól még a végeredményben lesz ismétlődő kód, ami szerintem tök rossz, és erre jó lehetne egy olyan megoldás, ami runtime-ba fog generálni ezt a CSS, amikor van rá szükség, és csak annyi CSS, amennyire van szükség. Mert ha mondjuk lenne egy ilyen függvény, ami legenerálna a CSS, mindenféle eltartások és font méretek, akkor nem biztos, hogy az összes CSS abból lesz kihasználva, és így előfordulhatnak olyan esetek, amikor lesznek felesleges CSS szabályok a kódban. Ez így nehéz kicsit optimalizálni. Tehát végig kell nézni a CSS-en és a HTML-en, hogy mi van használva, és mi nem, és akkor így kézzel kitörölni azokat, ami nincs.
Az elgondolást értem csak, hogy maga ez a dolog, ez hogy jön a CSS InJS-hez?
Na szóval a CSS InJS pont erre ebben tud segíteni, mert a CSS InJS dinamikusan tud generálni a CSS-t, tehát a runtime-ba, és ez azt jelenti, hogy neked akkor generálódik a CSS, mikor te létrehozod egy komponens, és definiálsz benne valami CSS szabályt. És ilyenkor a style tag-be, vagy attól függ, hogy milyen CSS megoldás használják, vagy a style tag-be, vagy user agents CSS-be generálódik egy új CSS. És így például mondjuk, mikor felveszed egy text komponens, megadsz neki, hogy font size mondjuk 12 pixel, akkor ez a font size fog bekerülni maga a CSS. Csak ez a CSS fog generálni ennek a komponens. Előtte nem fog létezni semmi, vagy utána. Csak ezzel az a baj, hogy ez runtime-ban történik, és ilyesben.
Ezzel kapcsolatban nekem egy ilyen kérdésem van, hogy karbantarthatóság szempontjából, vagy ilyen ellenőrzés szempontjából nem fájdalmasabb az, hogy megtalálj egy hibát, hogy az csak a bizonyos böngészőben, bizonyos pixel méret mellett jelentkezik, és ha nincs olyan csillag együttállás, akkor alapvetően egy teszt robot sem hozza ki azt a CSS szabályt, és ezáltal nem veszed észre.
Ugyanúgy, mint létezik egy DOM, ugyanúgy létezik egy CSS OM, tehát CSS Object Model, és igazából nagyjából az összes sok CSS InJS megoldás, vagy lib, ami léteznek, ők pont ezt használják. És az azt jelenti, hogy azok a böngészők, amelyek támogatják ezt a CSS Object Model, azok is elvileg támogatják a CSS InJS. Viszont vannak olyan CSS InJS megoldások, ami nem teljesen úgy működnek. És azok a CSS InJS libek, amelyek használnak a CSS Object Model, ők vagy a style tagbe, a head részben generálnak a CSS, vagy egy user agent CSS-ben. És igazából, tehát a CSS InJS-el ugyanúgy lehet bármelyik eszközre írni CSS. Tehát te ugyanolyan CSS írsz, mint egy rendes CSS, ott is ugyanúgy tudsz generálni, vagy írni bármilyenféle media query-kat, és így tovább is tovább. Van bizonyos libek, ami tudnak csak a inline style-okat generálni, amikor a attribútumba bekerül a CSS, azzal kicsit neccesebb lesz respo CSS írni. Viszont...
Egyébként, bocs, csak annyi, hogy szerinted a szokásos performancia, hogy szerinted a ilyen szempontból a CSS InJS megoldás az mennyire jó vagy rossz?
Hát igazából performance szempontból ez rossz.
De akkor miben könnyít, fejlesztéskor jobb, szerinted? Aztán...
Szerintem fejlesztéskor, igen. Nem nem is mindig. Tehát igazából én szerintem akkor van szüksége a CSS NGS-re, amikor ténylegesen dinamikus CSS kell generálni. Mondjuk például a témák, viszont ez is most is lehet megoldani a CSS properties-szel. Amire én például használnék a CSS NGS, ez pont a font méretek, vagy a betűméretek, meg az eltartások, ami az a kód, ami ismétlődő. Erre korábbi adásokban beszéltünk, hogy jó lenne, hogy a böngészők támogatják az egész, a teljes mértékben attr, a CSS attr függvény, amelyik tudna volna az attribútumból kiolvasni az értékeket, és akkor így lehetne megadni a CSS szabályoknak az értékeket az attribútumba. Például nekem van egy P elem, és én a P-nek átadom, felveszem egy új attribútum, hogy font size valami, és CSS-be ez dinamikusan fog bekerülni. Viszont sajnos ez még így nem működik, attr csak egy stringet tud elfogadni, erre jó mondjuk lenne egy CSS NGS használni, szerintem. De csak erre.
Igen, csak egyébként azért nem gyűgöz le annyira ez a megoldás, vagy tehát nem érzem olyan forradalminak, mert így is úgyis meg kell mondanod minden helyen, hogy te mekkorát akarsz. Tehát ott abban az esetben, ha most ennél a példánál maradunk, annál a textnél mekkora legyen a font size-od.
Igen, viszont nézzük meg, hogy erre milyen lehetőségek vannak. Mondjuk lehetne egy class felvenni, és egy class alatt lesz az összes szabály, és így neked kell ahány mondjuk betűméret van, annyi class felvenni, sőt még a media query kint is, ha van rá szükség, és így neked növekszik a CSS. A classba amúgy is meg kell adni, ahova kell, viszont ha mondjuk abban az esetben, hogyha address függvény működne, akkor neked a CSS-ben csak egy szabály van,
értem,
tehát és azt... attribútumban ugyanúgy azt az értéket meg kell adni, a class helyett.
Igen, értem, tehát ha most lenne neked előre definiálva 20 klasszod, mindegyik különböző betűméretre, vagy ilyen, ja, mondjuk így, az igazából egy plusz szabály tömkeleg, amire alapból ilyenkor nincsen szükséged, mert egyszer megírsz egy gyakorlatilag egy komponens, ami tud fogadni paraméterként valami méretet, amit amikor felhasználod a komponens, akkor megmond neki, hogy na ekkorába akarom itt most megjeleníteni ezt, és kész. És azt kiolvasná attribútumból, és belegenerálná szépen, hogy mekkorába jelentse meg.
Igen.
Ja, tehát annyi mínusz kódod lenne, ez tény, hogy a CSS esetben nem lesz benne az a rule set, vagy nem tudom mi, az a nem tudom hány szabály, hogy klassz.
Igen,
klassz,
vagy egy függvény, ami tud ezt generálni.
Igen.
Szóval ebből szempontból tök jó, de igazából én nem teljesen erről akartam beszélni, csak akartam így bevezetni példaként, hogy mikor jó a CSS NGS, és remélem, hogy ez mindenkinek érthető volt. Hogy... Szóval szerintem, amikor ilyen dinamikus, ismétlődő kódra van szükség, akkor tök jó a CSS NGS. Tehát nem mindenre, de ezekben az esetekben tud segíteni. És leginkább, ami szerintem kicsit fontosabb a téma az, hogy amikor mindenki gondolkozik arra, hogy CSS NGS, akkor ez többször szerintem az tűnik, mint egy valami komplex dolog, amelyikben a háttérben valami mágia történik, és valahogy generálódik a CSS, és viszont ez nem így van, és igazából ahhoz, hogy megcsinálni egy saját CSS NGS megoldást, tehát hogy saját kódon lehessen generálni a CSS NGS, arra igazából pár sor ilyes kódra van szükség. Tehát nincs szükség egy ilyen hatalmas CSS NGS libre, mert azok igazából ők önmagával még visznek mindenféle CSS pre- és post-processzorok, ami még a böngészőbe futnak, és tehát nyilván ők sokkal többet tudnak, például ilyen nesting, meg minden egyéb más dolgot, de erre nem biztos, hogy van szükség csomószor.
Te azt mondod, hogy adott esetben megéri gyakorlatilag egy saját libet írni erre? Tehát kipróbálni
nem is,
ezt?
Ez nem is lesz egy saját, nem is neveznék jó, egy nem libnek, hanem egy függvény igazából.
Aha. Ja.
Ott annyit kell majd arra figyelni, hogy csak egy random class generálni, az szerintem ami legnagyobb dolog lesz ebbe az egészbe. És szóval, hogy ez lehetne megcsinálni? Van ez a, amit korábban említettem, CSS Object Model, az ő segítségevel igazából lehet generálni a CSS.
És egyébként egy általános CSS NGS libben, tehát nem szoktál semmi más használni belőle, amire esetleg szükséged lehet? És már bele van építve?
Én szerintem a libekkel az a probléma van, hogy csomószor a libek, vagy a lib maintainerek, ők kicsit túl gondolják maga a libet, amire ténylegesen van szükség. Mondok egy példát, most nemrég, vagy többször is beszéltünk, de hogy a Vue-hoz van egy GraphQL-es plugin, Vue Apollo. Ebben a pluginban sokkal több dolog van, amire ténylegesen van szükség. Például van pluginban egy a Vue-s komponens, amelyikre nem biztos, hogy mindig van szükség. Tehát például abban az esetben, amikor én használtam, nekem tök feleslegesen volt a kódban lebírdelve ott az a komponens, mert nem használtam. És igazából csomószor ez vonatkozik minden más libre. Csomószor az is van, hogy igazából egy lib, ez csak egy egyszerű függvény, és emberek vagy a fejlesztők megszokásokból csak feltelepítenek egy libet, és használják, mert lusták megnézni, hogy mi van ott a kódba. Nyilván vannak tök jó feature-ek, csak azzal az a baj, hogy az behúzod, az út marad. Tehát nincs lehetőség szétbontani, vagy azt a részét behúzni, amire tényleg van szükség. Leginkább az a probléma. És ugyanúgy a CSS NGS libekkel, tehát vannak tök jó libek, vannak olyan libek, amelyekbe írsz egy CSS a JS-be, de ott nincs az a dinamikusságnak a lehetősége. Ennek például tökre nincs értelme szerintem. És vannak olyan hatalmas libek, amelyekben van a világ vége, de hogy minek?
Ez kicsit hasonló kérdéskör, mint a JavaScript framework-ök, hogy használjunk, ne használjunk, aztán sokszor oda lyukadunk ki, hogy használjunk, sőt, leginkább arra lyukadunk ki. De Java oldalon is szerintem nincs olyan eset szerintem, hogy ne használtok valamilyen framework-ot.
Igen, tehát, hogy nagyon sok esetben tényleg az van, hogy egy maintainer túl gondolja a dolgokat, és annyi mindent akar megvalósítani a saját eszközével, attól még nekünk kényelmesebb a fejlesztés, behúzzuk és használjuk.
Szerintem itt nem mindig csak a kényelemről van szó, hanem ugye az idő, tehát hogy időt is spórolhatsz ezzel, mert ugye ha te megírnál egy saját megoldást, sokszor azért annyi plusz időt venne el, hogy ez lehet, hogy nem fér bele egy adott fejlesztésbe.
Igen, de hogy arra is kell számítani, hogy van egy meglévő lib, azt meg kell ismerni.
Meg kell ismerni,
sőt, még van egy olyan problémakör, hogy mikor már túl vagy azon a liben, akkor, és ő már nem tud megoldani azok a problémák, ami neked kell megoldani, akkor neked meg tovább kell kutatni.
Hát igen, vagy hogyha ne vagy Isten, mindent tud, az a lib, ami neked kell, és a végén kiderül, hogy egy valami apróságot nem, és az, tehát nehéz sokszor belenyúlni, vagy lehet, hogy nem is lehet. És ez sokkal rosszabb utólag kiváltani.
Pont erre gondolok, hogy itt igazából hát ilyen eléggé nehéz kérdés, hogy mit kiválasztani, vagy egy saját írni, vagy meglévőt használni, mert mindig lesz valamelyik pont, amelyiknál ki lehet bukni. Nagyon könnyű. Szerintem első lépés az lehet, hogy megnézni, hogy ez a lib, amit megtalált, hogy ő hogy működik, és mit csinál ott a háttérben. Tehát, hogy mi benne van a kódba. És ha az egyszerűnek tűnik, akkor inkább, nem tudom, rossz esetben lemásolni. Ha jobbat tudsz írni, akkor írjál egy jobbat. De ha ez már túl nehéz és túl komplexnek tűnik, akkor lehet, hogy azt érdemes használni elsőre.
Még talán az is, hogy maguk a maintainerek, tehát hogyha egy fő az, aki úgy készíti a libet és tartja karban, akkor ott azért elég nagy rizikót jelent, hogy milyen gyakorisággal fogja azt publikálni, javítani, fejleszteni. Míg ha olyan libet használsz, ami mögött mondjuk egy szervezet áll, tehát legyenek ezek egy ilyen Apache által kiadott bármi, vagy Java oldalról mondjuk a Spring, ott azért érdemesebb még akkor is inkább megtanulni ezeket a libeket, mert sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy sokkal több hibát javítanak ki és találnak meg, mint egy-két fős maintainer által írt lib.
Igen, abszolút. Viszont visszatérve a CSS NGS-hez és a CSS Object Modelhez, ott igazából nem nagyon nehéz dolog ez a CSS Object Model, ott pár függvény van, amelyekkel lehet beszúrni vagy törölni a CSS szabályok, tehát van ilyen, hogy insert rule, delete rule, van még egy ilyen, hogy CSS rules, ami kilistázza az összes CSS szabály, és igazából ezzel lehet bármit is csinálni, tehát csinálsz egy saját CSS selector, generálsz hozzá egy valami class, valami alapján tag, vagy valami string, igazából tök mindegy, és ez ugyanúgy, és akkor ez egy az egybe tudsz belerakni a object modelbe. Van még egy másik megoldás, a documents style sheets, azzal csak az a különbség, hogy ő kilistázza meglévő, tehát a dokumentumnak meglévő CSS-ek, vagy például ami be van húzva link kint, vagy talán style tagben is, és ott is ugyanúgy lehetne módosítani a CSS. És mi például az egyik projektben pont így a document style sheet-szel módosítottunk a CSS-t, mert nálunk nincs lehetőség, mármint az volt a feladat, hogy kellett átméretezni az oszlopokkal egy táblázatba, és hát legtöbb példában internetben ez inline style, vid, valami. Viszont nálunk nem volt egy ilyen lehetőség, mert lehet, hogy ez a projekt lesz használva olyan fajta környezetekben, ahol be van állítva a content security policy, ami nem engedi az inline style-okat, és akkor nekünk más megoldást kell használni, és erre pont használtunk ezt a document style sheets, ahol megkerestünk megfelelő szabályok, és akkor ott módosítottunk a CSS-t. Ez is elég egyszerű. Szóval szerintem, akit nagyon érdekel a CSS NGS, és szeretne kipróbálni, mert nálam például az volt a probléma, hogy én szívesen használnék, csak én nem szeretnék behúzni azok a nagy libek, csak pár CSS szabály miatt, mert sokkal több kódot generál. Azért nekem szimpatikus egy ilyenfajta megoldás. Tehát nyilván, ha lesz szükség egy ilyen valami komplexebb megoldásba, amit én nem fogom tudni megoldani, akkor lehet, hogy én inkább libet fogok használni, de ilyen egyszerű dolgoknál a többieknek is javasolnék. És majd a podcast leírásban lesz egy link arra a cikkre, amelyik pontosan leírja, hogy hogy lehetne megcsinálni ilyen saját CSS NGS-t, sőt, ő még annyit is tud, hogy hogy lehetne a CSS-t JS-be literálokban írni, hogy lehessen rendesen formázni a CSS-t. Mármint, hogy nem egy sorba egy string, hanem így rendesen, mint szoktunk írni. Többször is beszéltük a RESPO képekről, és hogy lehetne használni a frontend oldalon, viszont még sose beszéltük arról, hogy hogy lehetne ezeket gyártani vagy kiszolgálni. És nektek van erről valami tapasztalat?
Igazából az, hogy responsív képeket kiszolgálni, több oldalról lehet megfogni. Az egyik az, amikor tényleg a HTML-be írjunk bele egy picture taggel, és több különböző képet töltünk fel, és akkor így maga a böngésző dönti el, hogy épp melyiket jeleníti meg. De meg lehet fogni a szerver oldalról is, hogy önmagában a requestben már tudod azonosítani, hogy mekkora képet kell kiszolgálnod, és azt a képet ad vissza. Az Nginx-nek is van erre egy támogatása az Image Filter néven, ugyanúgy a Apache HTTPD szervernek is van egy támogatás egy DIMS modul néven. Hát ha reklámozhatom a saját termékünket, akkor a Simma is támogatja ugyanezt Java oldalon. Tehát request időben kerül leméretezésre a kép megfelelő méretűre, bekesselődik és azt szolgálja ki ezentúl akkor a méretben, amekkorába kell.
Erre általában mindig az a megoldás, bármiféle ilyen backend oldalra akarjuk mondjuk ezt manipulálni, kiszolgálást, hogy mindig megnézni valahogy a screen size-t és aztán visszaszólni, hogy na nekem most ekkora, és hogy ez alapján nekem vagy milyen nagyságú képet kéne visszakapnom. Nem, tehát általában ez a logika, bármilyen megoldás használunk, lehet ez mint a PHP vagy bármi.
Ez az egyik megoldás, a másik megoldás az, hogy maga a kép névben van egy méret, ami definiál valami képméretet, és akkor így lehetne betölteni más képet. Viszont ami most például a Gábor mondta...
Ugye az átméretezésről szólt, tehát hogy azért mondom, hogy ott nem tudod előre megmondani, nem, hogy nekem most itt ekkora képre van szükségem.
A headerökben, ami a böngészők küldi, ott nincsenek a méretek, hogy most milyen viewport méret van. Azt kell definiálni a kódban. Mondjuk, ha a picture taget használsz, akkor ott a megfelelő breakpointoknál kell definiálni, hogy milyen méretű képre van szükség. Mondjuk Nginx esetén lehet egy query paraméter megadni, hogy a végre, hogy kérdőjel, mondjuk vid, height, valami, és akkor Nginx ez alapján fog eldönteni, hogy most melyik méretű képet kell visszaküldeni. Az abból szempontból tök jó megoldás, hogy neked a szerver oldalon nem kell tárolni több méretű képet, hanem csak egyet. És az Nginx, vagy Java, vagy Apache, ők átméreteznek a képet, tehát nem kroppolnak, nem is, csak átkicsinyítják, vagy nagyítják, attól függ, nem, inkább csak kicsinyíteni szokták, és bekeselnek, és akkor cache-be majd küldenek neked a képet. És mikor mondjuk felhasználó feltölti, vagy valamelyik módon bekerül ez szerver oldalra a kép, tehát nem kell több fajta kép, több méretű képet tárolni. Tehát ebből szempontból tök jó. Az egyik probléma a megoldásnak az, hogy ha mondjuk neked kroppolni kell a képet, tehát hogy a mobilon kicsit más, hogy nézzen ki a kép, akkor ebben az esetben ez nem biztos, hogy a legjobb vagy optimális megoldás. Mert ez csak átméretezésre jó a megoldás.
Már rejtezi most pár kérdés nekem felmerült. Tehát mi van akkor, ha én, mint felhasználó, így elkezdem őrült mód húzogatni a böngészőmet, és teli van az oldal képpel, RESPO képpel?
Cache-ből fog jönni az összes kép. ha be van állítva nyilván a szerver oldalon. Tehát az azt jelenti, hogy amikor bejön egy kérés a szerver oldal felé, akkor az Nginx vagy valami, ő resize-ol egy képet, belerak a cache-be, legközelebb, mikor jön a kérés, ő már cache-ből veszi azt a képet. És a cache-t az meg lehet állítani, hogy hány napig érvényes, és így tovább.
Na jó, de pont ez az, hogy neked, tehát én most lekezdem a legszélesebb mérettől, vagy hogy mondjam, tehát a legnagyobb képméret lekérésétől, és elkezdem összehúzni a böngészőt, aztán megint szélesebbre venni. Ott gyakorlatilag folyamatosan különböző méretű képeket kellene visszakapjak.
Hát azért, hogyha egy odafigyelő fejlesztő vagy, akkor nem pixelenként szabályozod a letölthető képméretet, hanem mondjuk hármat.
Van, mondjuk három, négy, tegyük fel. Legyen három.
Legyen három kép. Akkor igazából, ahogy húzod össze, az a három kép kerülhet szóba, illetve letöltésre. És itt a szerver oldali kiszolgálásnál ugyebár kiszolgálási időben kerül módosításra a content, ergo miután letöltötted az oldalt és kezded el húzogatni, nem fog változni a kép mérete. Ellenben még mondjuk egy ilyen picture taget használsz, vagy bármilyen media query-t, akkor ott a böngésző kikényszeríti az új kép letöltését.
Tehát magát a képet egyszer tölti le, de mégis különböző méretbe kapja meg.
Egy méretben kapja meg. Egyszer tölti le, és egy méretben kapja meg.
Jó, azt értem.
Még a szerver oldalon meg is lehet definiálni, hogy milyen méretök lehet visszaadni. Tehát például lehet csinálni, hogy te tudod biztosan, hogy neked három méretre van szükség, mondjuk 900, 600, meg 400 pixel, az definiál szerver oldalon, hogy csak ezekben a méretekben lehet elkérni a képeket, és ha egy olyan kérés a szerver felé jön, hogy nem, tehát hogy nincs egy olyan méretű, akkor ő a default méretet fog visszaadni.
Amúgy így a szerver oldali átméretezésnek nem ott van jelentősége, te elkezded rángatni a böngészőt, hogy most milyen széles legyen, hanem az inkább az ilyen galéria kezeléseknél, ahol megnyitsz egy oldalt, és több 100 képet kell először megjelentened mondjuk ilyen 75x75-ös kockába, vagy egy 100x100-os kockába, és ahogy húzogatod rajta az egeret, akkor legyenek kicsit nagyobbak, és rákattintva lássad az eredeti képet. Ide optimális nagyon az, hogy requestben el tudod küldeni, hogy mekkora méretű képeket akarsz te letölteni.
Jó, akkor ha jól értem, akkor az történik, hogy betöltöd az oldalt, definiálva vannak képméretek, hogy neked majd mekkora képekre van szükség. Az előbb mondta ezt a galériás példát, lesz neked egy kis kockád, mit tudom, egy valamivel nagyobb, hogyha fel kell nagyítani a egér interakcióra, vagy nem tudom, fölér húzásra, meg lesz egy, amikor rányomsz, és akkor egy tényleges méretben, eredeti méretében megjelenített. De hogy akkor ez, ha jól értem, akkor ez azt történik, hogy amikor a legelőször betöltöd az oldalt, akkor kerül a gyártásra az összes kép, ami az oldalon szerepel, minden méretbe, vagy így on the fly, amikor éppen.
Nem, ez igazából oldalbetöltés után kezdi a böngésző lekérni a képeket, és akkor, amikor az adott képre, az adott méretre megérkezik az első request, akkor kerül legyártásra az új méret, és ez kerül cache-elésre. És amíg a cache-ben megvan, addig ott van. Majd amikor nagyobb képet kell látnod, akkor mondjuk egy hooverre vagy bármire, amikor azt a böngésző elkéri, akkor jön le. Ez tényleg ott a galériánál van szerepel, amikor mondjuk 1000 darab 40 megapixeles kép van feltöltve, akkor nem kell valamilyen user barát megoldást találni, hogy mivel kezded el kicsinyítgetni, meg átszabni, meg egyszerűsíteni, hanem alapvetően ezt a szerver megoldja helyetted.
És ez mennyire erőforrás igényes? Vagy tehát ez mennyire terheli le a szervert?
Nagyon. Amíg a méretezés van, azért ott számításról beszélünk, tehát a processzort tényleg meghajtja. Viszont elég jó processzorok vannak, tehát nem fogod ezt olyan szinten észrevenni. Viszont ha ez egy felhőben futó alkalmazásról beszélünk, ahol tényleg a processzor használat után is fizetsz, ott azért ez drága mulatság is tud lenni.
És említetted, hogy lehet olyan eset, hogy tényleg nagyon sok képről beszélünk egy oldalon. Az első requestnél legyártjuk azokhoz a képekhez tartozó méretű képeket. Na, a legelső requestnél ez megtörténik minden esetben olyan gyorsan, hogy mire az oldal betört, és renderel, tehát megmutatná a tartalmat. Tehát minden esetben addigra le is gyártodnak, hogy lehet olyan eset, hogy lesz egy kis várakozási idő, amíg még hopp, még nem gyártódtak le azok a képek, és még nem tudom elkérni hátulról.
Azt kell, hogy mondjam, hogy azért, ha elég nagy képekről van szó, elég sok képet akarsz megjeleníteni 10x10-es pixelbe, akkor igen, tehát az első requestnél várhatsz, és előfordul, hogy várnod is kell.
De ez csak az első kép requestnél. Tehát, hogyha előtte valaki már lekérdezte a képet, akkor nálad az már cache-ből fog jönni, ha cache-be van állítva. Azokban az esetekben, mikor nincs szükség egy olyan fajta respo képek Hez, amelyik eltérhetnek a mobil, meg a desktop, meg a tablet nézetekben, tehát hogy amikor mindig egységes kell, hogy legyen, akkor ez lehet nagyon jó megoldás, mert ilyenkor nem kell külön kezelni méretek, nem kell kivágni valamelyik túl segítségével, nem kell tárolni több képet, hanem csak elég csak egy képet bizonyos mérettől támogatni, tárolni, attól függ, hogy milyen méretekre majd lesz szükség, és igazából az nagyon jó tud működni. Maga a cache-elés is nagyon jól működik, mert sokkal legközelebb, majd sokkal gyorsabb fog lejönni a kép, mint így szokott lenni.
Egyébként most erről, amit mondtál, még egy dolog jutott eszembe, de lehet, hogy ez már ilyen apróságnak számít, de szerintem így problémaként előjött, hogy mondjuk különböző képarányban, különböző méretekben, de egy azon tartalmú képet akarunk ugye legyártani. De mi van akkor, hogy ha ezeknek a képeknek egy más méretben, más képaránynál más részét akarjuk mutatni? Tehát arra próbál kiukadni, hogy vannak bizonyos képek, amik az eredeti méretükben a képen mondjuk a felső részen van a lényegi tartalom, valamelyik képen alul, valamelyik középen. Tehát az a lényeg, hogy ha súlyozottság szerint nézzük, máshol lehet a fontos része a képnek. Viszont ha ezt automatizáljuk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor te generáld le nekem mindig a kisebb méretben ugyanarról a képről egy másik képet, akkor ott, hogy tudod, ott már nem tudod megmondani, hogy na nekem ebbe a kisebb méretben ezt a részét mutasd a képnek. Tehát eleve ez is kérdés, hogy egyáltalán tudunk-e kroppolni, van erre lehetőség.
Azok a modulok, ami előbb Gábor felsorolta, azokkal én nem biztos vagyok, hogy meg lehetne oldani ezt a megoldást, a kroppolást, viszont biztos vagyok abban, hogy meg lehetne egy ilyet csinálni, és nagyon nem is biztos, hogy annyira nehéz lenne. Csak annyit kell csinálni, hogy majd a requestben megadni azt a pontot a képnél, hogy melyikben szeretnéd kroppolni. Tehát, hogy ő tudja, most lentről kell kroppolni, vagy föntről, vagy középen, és akkor szerintem ez így meg lehetne oldani.
Ezt képenként definiálod, érted?
Hát igen. Hát egyébként... vagy, tehát ez egy automatizmus, tehát ott vagy csinálsz egy machine learningot alkalmazással, ami majd magától majd megtanulja, hogy hogy kell kroppolni a képeket. Ez is egy megoldás. Viszont amit így most előbb beszéltünk, az inkább ilyen egyszerű dolgokról volt szó, mikor ugyanazt a képet több méretől kell mutatni. Amikor bizonyos részét bizonyos méretekben kell mutatni, arra már nem annyira jó ez a megoldás.
Ja, értem, csak így eszembe jutott ez kérdésként.
De ez amúgy néha fontos is lehet ez a...
Image filternek, itt az Nginx-es image filter modulnak amúgy ugye van crop.
Van ugye crop, de ott csak lehet croppolni, tehát nem lehet megadni ezt a pontot.
Igen, tehát na, ez a hiány.
Vagy legalább én nem láttam.
Én sem találom hirtelen, de lehet forgatni meg mindenfélét. Nem tudom, én pozíciót nem látok, hogy meg lehetne.
Igen, még lehetne mégis csökkenteni a...
quality, a minőséget.
Minőséget, igen.
De még ilyet is, hogy transzparencia, élesség, ilyeneket is elvég lehet állítani rajta.
Ami kicsit hiányzik ezekben a modulokban, hogy ők lehet, hogy valamelyik között tudja, de én például az Nginx Image Filtert próbáltam, és ott még sajnos nem találtam azt, hogy őt tudjan konvertálni a JPEG-et vagy PNG-t a WebP-be, és szerintem ez tök jó lenne, hogy ő ezt tudna. Ennyi fért bele a mai adásba. Ha esetleg van valami ötlet, vagy kérdés, vagy bármi más visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Facebookon, Twitteren, akár e-mailben. A podcast elérhető Spotify, iTunes, Google Podcast alkalmazásokban. Ott is javasoljunk mindenkinek hallgatni, mert ott sokkal jobb a UX. Aztán, ha esetleg van valamelyik alkalmazás, amelyik szívesen valaki használna, és ott nem elérhető a podcast, akkor nyugodtan lehet nekünk jelezni, és akkor megpróbálunk oldani ezt a problémát, ha ez probléma lesz, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
Hello!
Sziasztok!